Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Üdvözlöm Önöket a Tudomány mai állása című műsorban. A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Az egyiptomi kék hozhat új eredményeket az orvosbiológiai kutatásokban. Kétoldalas napelemekkel hatékonyabb lehet az energiatermelés a mezőgazdaságban. Földi műholddal teszteli a műholdak új funkcióit az Európai űrügynökség Hollandiában. A hangyák képesek tanulni a hibáikból, és nem futnak bele kétszer ugyanabba a csapdába. Varázsszemüveg segítségével teszik könnyebbé az autista gyerekek mindennapjait. Nem annyira kifinomult a kutyák arcfeldolgozása, mint az embereké egy magyar kutatás szerint. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Az egyiptomi kék hozhat új eredményeket az orvosbiológiai kutatásokban. Egyiptomi kéknek nevezik azt a szint, amely például az ókori egyiptomi királyné Nefertiti mellszobrának koronáját díszíti. Ez az ember által előállított első színes pigment, mely most áttörést hozhat az orvostudományban. Egy nemzetközi kutatócsoport ugyanis létrehozott egy olyan nanoanyagot, mely az egyiptomi kék pigmenten alapul, és amelyet ideálisan tudnak használni a közeli infravörös spektroszkópia és mikroszkópia képalkotó eljárásainál. Jellemzően olyan anyagokat használnak, melyek gerjesztéskor fényt bocsátanak ki. Ezeket fluoroforának hívják, és alkalmasak a vizsgált minták rendkívül apró szerkezetének megfestésére. Így kapnak tiszta képfelbontást a modern mikroszkópok segítségével. A fluoroforák többségének fényét még az emberi szem is képes érzékelni, de ha a kutatók a fény közeli infravörös spektrumát használják, akkor a fény még mélyebben hatolhat be a szövetekbe. A tudomány mai állása azonban kevés olyan fluoroforát ismer, amely ebben a spektrumban működik. A kutatócsoportnak azonban sikerült nanolapokat leválasztani a kalciumréz szilikát szemcsékről, vagyis az egyiptomi kékről. Ezek a nanolapok 100 000-szer vékonyabbak, mint az emberi hajszál, és a közeli infravörös tartományban fluoreszkálnak. Ráadásul a fényük stabil és nem fakul, vagyis ideális az optikai képalkotáshoz. Állat- és növénykísérleteket is végeztek már. Egy esetben például ennek segítségével megjelenítették egy gyümölcslégy egyetlen sejtmagját körülvevő szövetek szerkezetét. A növényeken végzett kísérleteknél pedig még mikroszkóp nélkül is képesek voltak azonosítani a világító nanolapokat. A tudósok szerint ez akár a mezőgazdaságban is hasznos lehet a jövőben. És a mezőgazdaság, akkor folytassuk a földeken történő energiafelhasználással. Kétoldalas napelemekkel hatékonyabb lehet az energiatermelés a mezőgazdaságban. Bár az olyan napelemek, melyek mindkét oldalukon képesek elnyelni a napsugárzást, nem ismeretlenek, de egy francia és egy német cég a mezőgazdaság számára állt elő egy új ötlettel. Az innovatív szerelési megoldás elsőre meglepő, hiszen a napelemeket teljesen függőleges állásban helyeznék el a termőföldeken. A felhasználási módja így teljesen eltér a hagyományos rendszerekétől, és épp akkor nem termel áramot, amikor a már megszokott napelemek a termelés csúcspontját elérik, vagyis napközben. Ugyanakkor a teljesen függőleges elhelyezésnek köszönhetően hajnalban és alkonyatkor, tehát akkor, amikor a mezőgazdasági energiafelhasználásnak a leginkább szüksége van rá, maximális lesz a termelése. Ennek köszönhetően még a villamos energiahálózatot is képesek stabilizálni, hiszen arányosabban osztják el az energiát. Ráadásul a szakemberek véleménye szerint a megtermelt áramot helyben lehet a legnagyobb hatékonysággal felhasználni. Ez pedig ugyancsak azt eredményezi, hogy az így előállított többletenergiával nem terhelik le a hálózatot. A rendszer előnyei között sorolták még fel azt is, hogy nem kell versenyeznie más piaci megoldásokkal, épp a helyben hasznosulása miatt. A kétoldalú függőlegesen szerelt napelemek emellett kevés helyet foglalnak. A rendszer telepítésénél arra is figyelnek, hogy a sorok között legalább 10 méteres távolság legyen. Erre azért van szükség, hogy el lehessen közöttük férni a hagyományos mezőgazdasági munkagépekkel, és ne akadályozzák azok munkáját. Ennek eredményeként pedig azokon a földeken, ahol kialakítják az újfajta napelemparkot, a terület legalább 90%-a továbbra is használatban maradhat, vagyis művelhető.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Készen áll a rajtra a NASA Mars helikoptere. A Mars 2020 néven futó új űrmisszió a tervek szerint júliusban startolna, ezért elvégeztek egy újabb tesztet a küldetésre szánt egyik eszközzel, amely egy helikopter. Az Egyesült Államok űrügynöksége hivatalos közleményében erősítette meg, hogy a teszt sikeres volt, és hozzátették, hogy most pörgették fel utoljára a speciális jármű meghajtásáért és közlekedéséért felelős alkatrészeket. Azokat legközelebb élesben már csak a vörös bolygón próbálják ki. A NASA beszámolója szerint a Floridában végrehajtott teszten sikerült visszaigazolni a legfőbb tulajdonságokat és a helikopter működését, és az eredmények alátámasztják, hogy a marsi körülményekre tervezett jármű kész a feladatai ellátására. Ez az eszköz egyébként nem nagy, körülbelül 1,8 kg-os. A repülés egy másik égitesten mégis bonyolult művelet, hiszen a Marson egészen más körülmények vannak, mint a Földön. A NASA szerint, ha a júliusi fellövést mégis el kellene halasztani, akkor az indulást legközelebb 2 év múlva lehetne megpróbálni. Akkor lesz ugyanis olyan ideális pozícióban egymáshoz képest a két bolygó, hogy a rakéta indítása után fél évvel később már landolhasson a szerkezet. Továbbra is maradjunk az űrkutatásnál. Minden korábbinál gyorsabban forgó csillagot fedeztek fel a világűrben. Egy kínai kutató azonosította az égitestet egy teleszkóp segítségével, és megállapított, hogy a csillag becsült forgási sebessége másodpercenként 540 km, vagyis körülbelül 100 km per másodperccel gyorsabb, mint az eddigi csúcstartó. A Kínai Tudományos Akadémia Nemzeti Csillagászati Obszervatóriuma kutatójának vizsgálatai szerint az újonnan megfigyelt csillag egy magas hőmérsékletű és nagy tömegű égitest. A rendkívüli forgási sebessége miatt pedig az alakja nem a megszokott gömbszerű, hanem lapított és az egyenlítői sugara a hosszabb. Ennek következtében a pólusokon mind a hőmérséklet, mind a gravitáció nagyobb, mint az egyenlítőnél. A csillagról készült tanulmányban a szakemberek azt írják, az égitest, mely körülbelül 30 ezer fényévre van a naptól, másodpercenként 120 km-t távolodik az úgynevezett szülőhelyétől. Ez arra utalhat a csillagászok szerint, hogy egy kettős csillagrendszer egyik tagja volt, melynek társa felrobbant. Ez a folyamat pedig kilöghette a most felfedezett csillagot. Földi műholddal tesztelik a műholdak új funkcióit. A Galileo műhold családnak 26 működő eszköze kering a Föld körül, lefedve a teljes bolygót navigációs jelekkel. Ezeken kívül pedig további 12-t juttatna a világűrbe az Európai űrügynökség, de van még egy további műholdja a szervezetnek, amely ugyanúgy működik, mintha Föld körüli pályán lenne, de valójában Hollandiában van, egy laboratóriumban. Ez a szerkezet a tesztalany. Arra használják, hogy megvizsgálják a műholdak élettartamát, hogy teszteljék az új fejlesztéseket, és hogy különböző rendellenességeket idézzenek elő rajta, hogyha azok a világűrben történnének meg, akkor tudják, miként reagáljanak rá. A földi műholdon az elmúlt években elvégeztek egy teljes rádiófrekvenciás tesztet is, melyen megerősítést nyert, hogy a navigáció úgy teljesít, ahogy azt elvárják a fejlesztők, vagyis úgy, mintha pályán lenne. Ez pedig lehetőséget ad arra, hogy a 2020-as évek második felére tervezett, immár második generációs Galileo technológiát is tesztelhessék. Ebbe beletartoznak a navigációs egységek és az új atomórák is. A hollandiai laborban álló műholdat soha nem akarták a világűrbe juttatni. Az Európai Bizottság, mely a rendszer tulajdonosa, azt javasolta, hogy a szerkezetet úgy módosítsák, hogy azon tesztelni lehessen a műhold családon végrehajtandó fejlesztéseket. A tesztalanyból ennek megfelelően csupán egyetlen alkatrész hiányzik, a műholdas antenna. Ehelyett kialakítottak egy olyan rendszert, amely úgy érzékeli a műhold jeleit, mintha azt a földi vevők vennék.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A hangyák képesek tanulni a hibáikból. Az már régóta ismert, hogy a hangyák képesek feromonokkal tájékozódni. A tudomány mai állása szerint azonban már az is biztos, hogy ha veszéllyel találkoznak, akkor módosítják az útvonalat. Egy friss tanulmányban azt írják, az ismert 12.500 hangyafaj mindegyike kolóniákban él, és kiválóan térképezi fel a környezetét. Az útvonalakat kémiai vegyületekkel, feromonokkal jelzik, de vizuális jelekkel képesek felhívni a saját és társaik figyelmét arra, hogy az úton veszéllyel találkoztak. A kutatók annak érdekében, hogy bizonyítsák a megfigyelésüket, 2 sivatagi, egy ausztrál és egy szaharai hangyafélével kísérleteztek. A rovarok szokásos útjára csapdákat helyeztek el, melyekbe először mindannyian beleestek, de sikerült kiszabadulniuk. Másodjára, amikor ugyanezek a hangyák mentek ugyanarra, már kikerülték a csapdákat, közülük néhány pedig megállt, és mielőtt elhaladt volna mellette, alaposan megnézte a veszély forrását. A szakértők szerint ez a viselkedés a bizonyítékokon alapuló hibajavító mechanizmusra utal, ami szerintük a hangyák esetében a komoly intelligencia jele. A tanulmány szerint a jelenség azt bizonyítja, hogy a hangyák a már ismert térképen képesek javítani a vizuális jelek alapján, ráadásul a tapasztalataikat egészen odáig vissza tudják követni, amikor legutóbb találkoztak a veszély forrásával. Sosem látott magasságban élő emlősre bukkantak a kutatók. Eddig úgy vélték, hogy az emlősök a tengerszint felett 5700 méteres magasságban még képesek megélni, de fölötte már nem. Egy hegymászó viszont 2013-ban készített egy videót az Andokban, és elmondása szerint 6600 méter magasan volt, amikor a kamerájával rögzített egy hóban futó egeret. Egyesült Államokbeli tudósok ezért februárban expedíciót szerveztek az Andokhoz, és a chilei-argentin határon megmásztak egy 6723 méter magas vulkánt, hogy megbizonyosodjanak róla, valóban élnek-e emlősök több mint 6 kilométerrel a tengerszint fölött. Ez a vulkán ráadásul a Föld második legaktívabb tűzhányója, vagyis a körülmények sem ideálisak az emlősöknek. A tudós csoport az egy hónapos misszió során végül megfigyelte a hörcsökfélék családjába tartozó sárgahasú, levél alakú fülű egeret 6660 méter magasan. Ez szerintük arra bizonyíték, hogy az emlősök még a szélsőséges körülmények között is képesek túlélni. Ebben a magasságban ugyanis az oxigén szint a tengerszinti értékhez képest csupán 45%-os, a hőmérséklet pedig télen mínusz 25 Celsius fokig is lesüllyed. Azt egyébként még nem sikerült kideríteni, hogy az egerek mivel táplálkoznak. Az amerikai tudósok közleményükben azt írták, eddig alábecsülték azt, hogy az emlősök és más gerincesek mekkora tengerszint feletti magasságban képesek tartósan életben maradni. Ennek pedig az lehet az oka, hogy a Föld legmagasabb hegycsúcsainak tanulmányozására eddig kevesebb figyelmet szenteltek. Érdekesség, hogy nem csak ezt az egérfajt fedezték fel az út során, hanem három másik egeret is azonosítottak rekordnak számító tengerszint feletti magasságban. Most azt tervezik, hogy megvizsgálják, mi a különbség az oxigénben gazdag helyen élő és az alacsony oxigén tartalmú területeken élő egerek között, és megpróbálják feltérképezni azt is, hogy utóbbiakban milyen genetikai változások mentek végbe, hogy elviseljék a szélsőséges körülményeket. Több ezer éves bronzfeldolgozó központra bukkantak Kínában. A szakértők az ázsiai ország középső részén tárták fel az időszámításunk előtt 1600 és időszámításunk előtt 1046 közötti Shang dinasztia kései időszakából származó létesítmény maradványait. A helyi örökségvédelmi hivatal arról számolt be, hogy több különálló bronz öntőműhely romjait, számos nagyméretű bronzból készült szertartási edényt, öntőformát és kemencét tártak fel egy 4000 négyzetméternyi ásatási területen. A 2016-ban feltárt és nagyjából 3000 éves bronzfeldolgozó központ körülbelül 10 kilométerre lehetett az egykori dinasztia utolsó fővárosának romjaitól. A lelőhelyen fellelt maradványok szerint a központi részen lévő 5 bronzfeldolgozó terület mindegyiken külön egységek voltak a lakóhelyek, a sírok és a műhelyek számára. A kutatók abban bíznak, hogy a leletekből fontos információkat tudnak majd meg a késő Shang dinasztia idején alkalmazott bronzfeldolgozási, bronz megmunkálási módszerekről.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Varázsszemüveg segítségével teszik könnyebbé az autista gyerekek mindennapjait. Az egyik internetes vállalkozás készített egy okos szemüveget, melyet magyarra fordítva varázsszemüvegnek nevezhetnénk. Amerikai kutatók és viselkedészavarral küzdő gyerekek gyógyításával foglalkozó szakemberek már évek óta dolgoznak a projekten, hogy az ilyen problémákkal élő gyerekeknek segítsenek felismerni mások érzelmeit. Az okos szemüveg a mesterséges intelligencia és a kiterjesztett valóság kombinálásával működik. Az eszköz felismeri az emberek arcán megjelenő érzelmeket, és a viselőjének egy jól beazonosítható ikon segítségével megjeleníti az információt. A varázsszemüveg először feltérképezi az emberi arcot, majd felismeri az érzelmeket. Fontos ugyanakkor, hogy az autista gyerekek a hétköznapokban nem támaszkodhatnak a technológiára. A varázsszemüveget csak a 6 hétig tartó foglalkozásokon viselhetik. Ezeken viszont mindenki a saját tempójában haladhat a tanulási folyamatban. Vagyis az okos szemüveg hosszú távon nyújt segítséget, hiszen a technológia segítségével megtanítja a gyerekeket arra, hogy könnyebben felismerjék mások érzelmeit. Nem annyira kifinomult a kutyák arcfeldolgozása, mint az embereké, állapította meg egy magyar kutatás. Az ELTE etológiai tanszék kutatóinak tanulmányában a kutyák agyának arcfeldolgozó képességét vizsgálták funkcionális MRI berendezéssel. Szabó Dóra, a cikk első szerzője felidézte, az emberi agy számára az arc egy kiemelt és különleges kategória. Úgy fogalmazott, hogy az embernél az arcok feldolgozásáért speciálisan erre érzékeny agyi területek és folyamatok felelősek. Hozzátette, hogy ez érthető, elég csak arra gondolni, hogy milyen nagy szerepe lehet, kizárólag az arcon megjelenő információknak, például egy szempillantásnak. Az állatok viszont máshogy kommunikálnak. Számos faj az egész testét használja, felborzolja a szőrét vagy a tollazatát. Éppen ezért a magyar kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az arcok a kutyák számára is különleges jelentőséggel bírnak-e, vagy sem. A kísérletekben olyan családi kutyák vettek részt, melyekkel elvégeztek egy hónapokig tartó kiképzést annak érdekében, hogy az állatokat éberen is megvizsgálhassák az emberi berendezéssel. Két tesztet végeztek. Az egyikben élőben mutatták egy ember arcát, de a fülek, áll és a haj, vagyis a körvonalak nélkül, valamint mutattak egy azonos alakú, egyszínű felületet. A kísérlet második részében az eredeti arcokról készült fotókat mutattak, illetve olyan mozaik képeket, melyeket ezekből kevertek össze. Ezzel azt érték el, hogy a képek színe, világossága és komplexitása hasonló legyen. A tanulmány szerint az első kísérletben az élő arc bemutatásakor a kutyák agyának több területe is nagyobb aktivitást mutatott, de ez már nem volt megfigyelhető a második tesztben, amikor az alacsony szintű vizuális jellemzőkre is kontrolláltak. A tanulmány vezető szerzője Andics Attila közölte, nem találtak a kutyákban olyan különleges agyterületet, mely kifejezetten az arcokra lenne érzékeny. A magyar kutatók által közölt eredmények alátámasztják azokat a korábbi vizsgálatokat, melyek szerint speciális képzés nélkül a kutyák csupán az arc alapján még a saját gazdájukat sem képesek kiválasztani, ha nem látják a fej körvonalait. Modernizálták a Vonat érkezése című filmet. A rövid, alig egyperces filmet a Lumière testvérek készítették 124 éve, 1896-ban. Azt mutatja be, ahogy egy szerelvény befut egy franciaországi pályaudvarra. A korabeli, a mozgókép történetének legelején készült alkotás akkoriban nagy szenzáció volt, és a legenda szerint a nézők között pánik tört ki, mert azt hitték, hogy valóban közelít feléjük a vonat. Ez az állítás nem valós, később terjedt el. A film azonban talán épp a szóbeszéd okán ma is ismert, és ezért dönthetett úgy egy szakember, hogy modernizálja a képsort. Az eredeti felvétel fekete-fehér, ezen az új változat sem változtat. Az anyag minőségén ugyanakkor rendkívül érezhető a beavatkozás. Az utómunkában egy neurális háló segítségével 4K felbontásúra skálázta fel az anyagot, ráadásul emellett úgy konvertálta, mintha azt 60 képkockás másodpercenkénti sebességgel forgatták volna. Ennek eredményeként a 124 éves filmet a háztartásokban lévő nagy felbontású tévéken is élvezhető minőségben lehet megnézni.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Minden korábbinál nagyobb csillagrobbanást figyeltek meg a tudósok. Még 2016-ban lettek figyelmesek a csillagászok egy különleges jelenségre. Felfedeztek egy olyan szupernovát, vagyis egy napnál nagyobb tömegű csillag végső robbanását, amely fényesebben ragyogott, mint a saját galaxisa. A felrobbant csillag ráadásul 1000 napon keresztül sugárzott, és több energiát bocsátott ki magából, mint az eddig megfigyelt szupernovák akármelyike. A tanulmány szerint az is kiderült az elmúló csillagról, hogy a hagyományoshoz képest a tömege akár 10-szer nagyobb lehetett. Vagyis, folytatja a cikk, ez volt az eddigi legnagyobb felrobbanó csillag, amit a tudósok eddig megfigyelhettek és tanulmányozhattak. Az egyik szerző azt mondja, a fiatal univerzumban az ilyen hatalmas csillagok gyakoriak lehettek, és abban bíznak, hogy az elmúlt időszakban megfigyelt óriási szupernova segítheti a munkájukat, hogy megértsék az univerzum korai időszakában milyen állapotok uralkodtak. A szakemberek szerint a felrobbanó csillagnak nem csupán a fényereje volt különleges, hanem a sugárzásának hossza is. A jelek szerintük arra utalhatnak, hogy a csillagot körülvette egy hidrogén felhő, mely a robbanásra úgy reagált, mint egy fényképezőgép vakúja, amikor készítik a képet. A becslések szerint egyébként a csillag tömege 50-szer, de akár 100-szor is nagyobb lehetett, mint a napé. Ha ez valóban így van, akkor elképzelhető, hogy egy rendkívül ritka jelenséget, az úgynevezett párinstabilitás szupernovát figyelhették meg. Ennek feltétele, hogy a csillag nagy tömegű, de alacsony fémtartalmú legyen. Ebben az esetben az égitest központi magja összeomlik, és a nukleáris láncreakció úgy semmisíti meg, hogy semmi nem marad utána. Ugyanakkor a csillagászoknak van egy másik elmélete is, miszerint nem egy nagy csillag felrobbanását, hanem két kisebb csillag összeolvadását követhették nyomon. Olyan textilt fejlesztettek kínai kutatók, mely kijavítja saját magát. A Kínai Tudományos Akadémia anyagtechnológiai szakemberei alkották meg az új, ellenálló és nagy teljesítményű elektromos textilt a viselhető műszerek számára. azok a viselhető, hajlékony elektronikus eszközök, melyek az emberek mozgását és egészségét figyelik és gyűjtik az adatokat, ma már elterjedtek. Ezeket az ember és számítógép közötti interakcióhoz és az úgynevezett mély tanuláshoz is igénybe veszik, de mind az érzékenységüket, mind a válaszsebességüket még javítani kellene. A textil alapú elektronikus eszközöknek árt a verejték, a fizikai elhasználódás, valamint a mosás. Az olyan mechanikailag stabil, funkcionális elektronikus textil előállítása, mely nagy teljesítményű és ellenáll a környezeti ártalmaknak, még most is nagyon nagy kihívás. Kínai tudósoknak viszont sikerült megalkotni azt az anyagot, amely számos folyadéknak ellenáll, és a mechanikai igénybevétel után képes arra, hogy kijavítsa magát. Az akadémia professzora azt mondta, a verejték és vízálló elektronikus textil az emberi mozgás, az ember és gép közötti interakciók és a robottanulás céljára is hatékonyan felhasználható. Az önmagát kijavítani képes textil után pedig jöjjön egy nem mindennapi gép. Különleges szerkezetet készített egy holland tervező. Összesen 100 fogaskereket szerelt össze, és mindegyik a mögötte lévőt forgatja. Ahhoz azonban, hogy a legutolsó akár csak egyszer is körbeforduljon, egy emberöltő is kevés lenne. A férfi úgy készítette el a szerkezetet, hogy minden egyes fogaskeréknek 10-szer kelljen fordulnia ahhoz, hogy az utána következő egy kört tegyen. Így bár az első fogaskerék gyorsan halad, a második sebessége lényegesen lassabb, a harmadik nagyon lassú, a többi mozgása pedig alig észrevehető, a legutolsók pedig mintha állnának. Ahhoz, hogy a századik fogaskerék egyszer körbe menjen, az elsőnek egy Google-t kell fordulnia. Ez egy számot jelent, amit ha papírra vetnénk, egy 10-es után 100 darab nullát kellene leírni. Egy portál szerint a holland tervező azért építette meg a különleges gépet a közelmúltban, mert idén március 1-én 14 óra 52 perckor telt el az életéből 1 milliárd másodperc.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Újfajta megoldással vehetik fel a harcot a műanyag szennyezés ellen. Egy francia vállalkozás, mely zöld kémiával foglalkozik, azon dolgozik, hogy a leggyakrabban használt műanyagot, a PET-et természetes módszerrel hasznosítsák újra. Ehhez pedig egy baktériumot hívtak segítségül, mellyel jelentősen eltérnek a hagyományos módszerektől. A legtöbbször ugyanis magas hőmérsékleten és egyfajta darabolással, vagyis termomechanikai módszerrel hasznosítják újra a műanyagot. Az új keletű francia megoldás merőben más. A komposztban fedezték fel a bakteriális enzimet, melyet a tudósok úgy alakítottak át, hogy az a lehető legnagyobb hatásfokkal tudja lebontani a műanyagot. A publikáció szerint a baktériumok segítségével az anyagot eredeti alkotó elemeire bontják, így azt bármilyen formában képesek újra hasznosítani. Az eljárás nagy előnye, hogy az anyag minősége nem romlik, ennek köszönhetően pedig végtelenszer felhasználható. Bár az elmúlt időben többször is lehetett hallani műanyagevő baktériumokról, a tudomány mai állása szerint azok ugyan segíthetnek az újrahasznosításban, de a problémát nem oldják meg. A francia cég viszont azt állítja, ők a következő 5 évben ipari szinten alkalmazzák majd a saját eljárásukat. A műanyagok újra felhasználása azért nagyon fontos, mert nagy problémát jelentenek a környezet számára. A számítások szerint minden évben 360 millió tonna műanyagot állít elő az emberiség, és 150-200 millió tonna köt ki a természetben. Jelenleg pedig csak a műanyagok 9%-át hasznosítják újra. Nagyon erős fájdalomcsillapítót készítenének a madárpók mérgéből. Ausztrál kutatók kísérleteznek vele, hogy a madárpók mérgét használják fel az opioid fájdalomcsillapítók kiváltására. Ez utóbbiak hátránya ugyanis, hogy a betegnél függőséget válthatnak ki. A nem opioid szerekre nem jellemző ez, ugyanakkor az intenzív, nagyobb fájdalmak enyhítésére sokkal kevésbé alkalmasak. Erre a problémára nyújthat megoldást a madárpók, illetve annak mérge. Annak segítségével ugyanis az opioid szerekhez hasonló hatásfokú fájdalomcsillapítót hozhatnak létre úgy, hogy azok nem okoznak függőséget. Ennek érdekében az ízelt lábúak mérgét úgy alakították át, hogy az tartalmazzon egy olyan fehérjét is, ami fájdalomcsillapító hatású. Az eddig elvégzett egérkísérletek bizakodásra adnak okot. Bár nem a madárpók az első állat, melynek mérgéből megpróbálnak fájdalomcsillapítót készíteni, de az ausztrál kutatóknak most sikerült kifejleszteniük egy eljárást, melynek köszönhetően úgy képesek módosítani a méregből készült szereket, hogy azok kifejezetten csak a fájdalomreceptorokra hassanak. Ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm, ha velem tartottak, tegyenek így legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas Gyula. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! a Lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmet!